Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, ami egy meglehetősen érdekesen perikópált, vagyis többszörösen körülhatárolt szakasz. Mózes első könyvének első fejezetében találjuk a szakaszokat, az első négy verset, aztán a 26. és 31. versek közötti szakaszt, majd pedig a második fejezet első négy versét a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert képmásunkra hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton, és az összes csúszó mászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok. Töltsétek be a földet. Hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten. Nektek adok minden makkozó növényt az egész föld színén és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg az Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és föld teremtésének története. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy beszélgetés felidézésével. Ervin, te tudtad, hogy a Bibliában nem csak egy teremtés történet van, hanem több is? Igen, egész konkrétan kettő. És azt tudtad, hogy a hétnapos teremtés történetnek vannak mezopotámiai, párhuzamos történetei, amik öregebbek, mint a Biblia. Nem igazán beszélem a mezopotámiai holt nyelveket, de van róla némi tudomásom. És akkor te ezt hogy tudod szó szerint értelmezni, meg hinni benne úgy, hogy még csak nem is zsidók írták? A beszélgetést, felidézését itt elvágnám, és rátérnék azokra a jogos kérdésekre, amik egyébként felmerültek benne. Olyan kérdésekre, amik azt gondolom, hogy nekünk hívők közösségének is fontos lehet. Hadd kezdjem az elején. Soha egyetlen egy percig nem állította az egyház azt, hogy a Biblia minden sora, minden szava szó szerint értelmezendő. Ha ezt állítottuk volna, kedves testvérek, akkor megöltük volna a Bibliát. Mert hány és hány olyan helyzet van egy hívő ember életében, amikor szembesodor vele az élet mondjuk egy-egy bibliai verset, és azt érzi, hogy megérinti őt az Isten. Hogy azt érzi, hogy neki üzenetet ad át a Isten. Ha szó szerint értelmeznénk a Bibliát, ezeknek az üzeneteknek az öme halott lenne. Mert akkor a Biblia egy törvénykönyv lenne, de a Biblia nem törvénykönyv. Vannak részei, amit érdemes szó szerint értelmezni, vannak részei, melyek mögött látni kell az adott kor történeti hátterét, vannak részei a Bibliának, amiben érzelmileg el lehet merülni, és éppen ezért állítjuk a Bibliáról mi az, kedves testvérek, hogy ez egy Szentlélek által sugalmazott könyv, az ige, az Isten sugalmazására jön létre, és íródik le, a kanonizációja, mert nem lezuhan a Biblia az égből, az a lélek által volt vezetve, és azt gondolom, hogy a következő lépés, amit egyébként állítanunk kell, az az, hogy a Biblia olvasásának, ahogy az írásának és kanonizációjának, ugye az olvasásának is ihletetten kell történnie. Nyitottan az Isten szent lelkére, az Isten üzenetére. És ezzel nem a tudományosnak vélt támadásokat kívánjuk kiküszöbölni, kedves testvérek, hanem a Biblia belső világát szeretném megnyitni a testvérek előtt. A második fontos gondolat. A Biblia sosem volt független azoktól a kultúráktól, amelyekben a Szentlélek a Biblia sorait megirattatta a szentírókkal. És sosem független a Biblia azoktól a kultúráktól, amelyekben mi ezt olvassuk. Mert hogy a Biblia ige, az Isten igéje. Az ige pedig történés cselekvést fejez ki még a nyelvtanban is. Akkor az Isten igéje az nem volt vagy lesz, hanem kedves testvérek, az van. Az zajlik. Az történik, az cselekszik, az szólít bennünket, kommunikál velünk, az közöttünk történik, él és élővé tesz. A teremtés történetnek vannak párhuzamai a korai mezopotámiai kultúrákban, egész konkrétan az Enuma Elisről beszélünk, amit most így nem fogok felolvasni a kedves testvéreknek, mert gyanítom, hogy azért ebédre mindenki szeretne hazaérni, meg engem is várnak Hegyeshalomban. De ez nem egy titkolt irodalom, meg lehet keresni könyvtárakban, nem zártuk el a Vatikánban, lakatok alá, ott van, lehet kutatni, olvasni. Aki bírja a holt nyelveken íródott ókori szövegeket, azoknak még izgalmas is lehet. És a teremtés történetnek valóban vannak, az első teremtés történetnek vannak olyan részletei, amik nagyon hasonlítanak az Enuma Elisre, de egy dolgot látni kell. A teremtés történet nem lenyúlja a mezopotámiai kultúrát, nem plagizálja a mezopotámiai kultúrát, hanem vitatkozik vele. Ugyanis a szentírók, akik a teremtés történetet a ma ismert formájában, valamikor a babiloni fogság ideje alatt befejezik és megszövegezik, azok azokkal az állításokkal találkoznak, amit a babiloni fogság idején nekik az Enuma Elis alapján a mezopotámiai kultúrák állítanak. Vagyis a világ káoszból született, a világban káosz van, a világban káosz uralkodik. És ezt egész egyszerűen a Istent kutató, hívő ember nem tudja elfogadni. Mert hogyha a világ káoszból születik, káosz van benne, káosz uralkodik, akkor mi az értelme az életemnek? Hát akkor én is az értelmetlen káoszból vagyok, és akkor értelmetlen az, hogy itt vagyok. És akkor még nem mentünk el nagyon magas teológiai síkokig, még csak az egyéni életről beszélünk, kedves testvérek. A tudomány fejlődik. Nagyon sok mindent, amit mi pár száz évvel ezelőtt jónak gondoltunk, ma már károsnak ítél a tudomány, egy példát mondok. A tüdőbetegeknek 150 évvel ezelőtt még gondolkodás nélkül ajánlották orvosik is, hogy tessék rágyújtani, majd attól jobb lesz. De ma már nem gondolom, hogy a tüdőgyógyászok között bevett kezelési módszer bármely tüdőbetegségnek a dohányzás javaslata. És van olyan is, amire azt gondoltuk, hogy jó, és aztán kiderül róla, hogy rossz. Hát, hogy a tudomány fejlődik, és éppen ezért az ember sokkal jobban látja át azokat a logikai kapcsolatokat, amik a környezetében jelen van. És hogyha én nem látom át a világ működését, nem látom át a világ logikai kapcsolatait, akkor azt hihetem káosznak. Mert felfoghatatlan számomra. Mert nem ismerem, mert nem értem, mert nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan működik. Hát az ókorban nem volt még szó talajkémiáról, vízkörforgásról, klímagázokról. És amit nem értettek, az káosz. Amit nem értünk, attól mi is nagyon sokszor megijedünk. És kedves testvérek, mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy a teremtés történetnek nem az az igazi lényege, hogy mi gondoljuk-e azt, vagy nem gondoljuk azt, hogy az Isten 7x24 óra alatt képes megcsinálni a világot. Nem az az igazi lényege, hogy mi a teremtés történet alapján akkor vitatjuk-e az ősrobbanást, vagy vitatkozunk-e az egyébként lelkész végzettséggel, teológus végzettséggel bíró Darwinnal, hogy van-e evolúció, vagy nincs, hanem a teremtés történetnek egyetlen egy magvas igazi üzenete van, ami Mezopotámiától napjainkig tudományos fejlődésen innen, meg tudományos fejlődésen onnan él, áll. És a mai napig meghatároz bennünket, okkal vagyunk a világon. Ez a világ körülöttünk, amit mi nem mindig értünk, ezt a Jóisten teremtette. Okkal és cél. Nem a káosz hozta létre. Nem a káosz vezérli. Nem minden részét értem, nem minden szegmensét fogom fel, de van mögötte egy teremtő Isten. És az a teremtő Isten személyesen megszólítható. Az a teremtő Isten nem független a teremtésétől, nem az van, hogy a gép forog, az alkotó meg pihen, hanem ott van mögötte, és én megszólíthatom és elérhetem. Mezopotámiában a zsidók birokra kelnek egy végtelenül ember romboló gondolattal, hogy káoszból vagyunk és káosz az életünk. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy a mi életünket nem az Enuma Elish, meg a ebben leírt gondolatok határozzák meg. De azért azt gondolom, hogy ha kimegyünk azon a templomajtón, és éljük tovább az életünket, és kinyitjuk az internet csodálatos világát, akkor körülbelül 3,5 másodperc alatt fogunk találni valamit, ami borzolni fogja a mi idegeinket. És a teremtés történet állítása ezek között, az ideg borzolások között is ugyanaz. Itt vagyok a világ háta mögött, és megszólíthatsz. Itt vagyok a hátad mögött, a te személyes hátad mögött, és megszólíthatsz. És a te létezésed az nem a káoszból van, és nem a semmibe fut ki, hanem okkal helyeztelek erre a világra, okkal adtam neked életet, és nem a semmibe fut ki ez az élet, hanem hozzám. Utolsó gondolatként hadd citáljam ide Pál apostol második korintusiakhoz írott levelét. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igényét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves testvérek, nem a fogságban vagytok, más ideológiák és gondolatok határozzák meg a hétköznapokat, de valami nem változott. Megbékéltet benneteket az Isten, ha elfogadjátok a Krisztus békéjét. Ha nem ebben a világban keresitek a békesség evangéliumát. Mert ennek a világnak a működését nagyon sokszor nem fogjuk érteni. Ennek a világnak a működésével kapcsolatban, mivel hihetetlenül összetett nem csak az emberi társadalom, maga a teremtett világ körülöttünk, nagyon sokszor fogunk megijedni, hogyha valamire rájövünk, és gondolunk vissza arra, hogy akkor egész egyszerűen nem tudunk semmit. De az biztos, hogy a Krisztusban evangélium van. Az biztos, hogy az Isten a hátunk mögött ott van. Teljesen mindegy, hogy hova fordul a világ. Jobbra, balra, fel, vagy le. Az Isten nem hátrál ki a hátunk mögül. Lehet, hogy káosznak érzékelünk sok mindent, társadalmi szinten. Lehet, hogy káosznak élem meg a saját személyes életem dimenzióját, mert kirántja valami a lábam alól a szőnyeget, és zuhanok magam. Érzelmileg, egzisztenciálisan, bárhogyan. De ott van az Isten. És megszólíthatom. És elérhető. És nem céltalan az, ami történik, nem oktalan az, ami történik, hanem arra az Istennek már van forgatókönyve. A kérdés, hogy én elfogadom, a kérdés, hogy én kutatom, vagy inkább próbálom valahogy megmagyarázni a káoszt. Ahogy az Enuma Elis is próbálja megmagyarázni a káoszt. Elfogadom-e az Istentől a békét, vagy próbálok valahogy mesterségesen békét erőszakolni a békétlenségbe? Az Isten a hátatok mögött van. Nem hiába való ez az élet, sőt, támaszkodjatok rá, mert önmagát adta értetek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon sok mindent nem értünk. Ha őszinték akarunk lenni, akkor téged sem értünk sokszor. De talán nem kell ennyire messzire menni, mert magunkat sem értjük nagyon sokszor. Küld hozzánk a békesség evangéliumát. Erősíts meg bennünket az elhívásban. És mutasd meg, hogy lehet, hogy keskeny az az út, amit te rendeltél. De az az egyetlen, ami nem csak hogy járható, de célba is fut. Amen.